Újraolvasom Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első leveléből, a 9. fejezetből a 14. verset. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Sokat gondolkoztam, hogy a napi igét hozzam-e, vagy pedig beszéljünk másról, de biztos az, hogy sokfajta nehézség van abban, hogyha egy az egyben próbáljuk ezt a mai ige szakaszt egészen a hétköznapi dolgok felé hasonlítgatni, és közben pedig egy sor tanulságot levonni. Azonban mégis azt gondoltam, mert 10 év alatt vannak kényes témák, amikről az ember nem nagyon beszél, mert könnyen vádaskodás érheti. Például az egyik ilyen kényes téma a pénzügy. Sok mindenről beszéltünk Isten nagy kegyelméről, beszéltünk bűnökről, beszéltünk arról, hogy az ember az Isten elé másképpen nem állhat, csak ha megalázza magát és Krisztus mellett dönt. Beszéltünk arról, hogy Krisztus szolgálatába lehet állítani, aki azt mondta a tanítványainak, hogy jár és kövess engem, és akkor követték. Beszéltünk arról, hogy Pál mekkora a missziói munkát végzett el, azok között az emberek között, akik a görög kultúra fogságában és rabságában éltek, és így alakították ki a világképüket. De olyan ritkán beszéltünk a pénzügyeinkről. És mivel most olyan szempontból is aktuális, hogy szeretnénk egy nagy lendülettel eljutni a tetőig is, éppen ezért azt gondoltam, hogyha kicsit kényes is a téma, és tálcán kínáltatik a bibliaolvasó kalózunk szerint a pénzügyi dologról való beszéd, akkor ne feltétlenül akarjunk félre beszélni, ne akarjuk úgymond kegyesen elkendőzni a dolgokat, akkor próbáljunk meg nagyon világosan az igen mértéke szerint erről beszélni, bármilyen kellemetlen is ez. Én mégis azért bátorodok fel, mert bízom benne, hogy magunk között vagyunk. Nem feltétlenül emberi logika szerint szeretném megközelíteni, sokkal inkább úgy, ahogyan hiszem, hogy az Isten megértette velem, én is úgy adnám tovább. Pál apostol nagyon sok kellemetlen kérdésre próbál választ adni és rátérni. Ahogyan az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy hogyan is kell, vagy hogyan lehet házasságban lenni. Ebben is ugye több variáció van, hitetlen fél a hitetlennel, van hívő fél a hitetlennel, és van a hívő fél a hívővel. Sokféle variáció, és azon belül is konfliktusok, bonyodalma, de nem csak házasságban való lét jellemzi az életünket, hanem bizony olvashatjuk a 7. fejezetben nagyon világosan, hogy vannak olyan esetek is, amikor valaki még nem él házasságban, és van olyan eset, amikor már nem él házasságban, tehát van szó hajadonokról, van szó özvegyekről. És azon belül is különböző területekre is oda teszi a hangsúlyt. Azt mondja Pál apostol, nem csak ezen a helyen, a 7. fejezetben, de egy másik fejezetben is azt mondja, hogy bizony az özvegyek, amíg fiatalok nem mondassanak özvegyeknek, csak ha betöltik a 60. életévüket, mert addig még meggondolhatják magukat, és nagyon érdekes, amit Pál különösképpen hangsúlyos az 60 alattiak özvegyek számára, ha házasságot köt, és mégis úgy gondolja, csak hívő féllel köthet házasságot. Sokfajta tanács hangzik el, de biztos vagyok benne, hogy ezek nem csak akkor voltak használható tanácsok, az apostol tanítása szerint, hanem ma a napság is oda kell figyelni, hiszen Isten rendelése mindez. A 8. fejezetben azt olvashatjuk, ami megint csak aktuális kérdés, ami számunkra, mi is van a gyülekezeten belüli megosztással. Mert azt írja, hogy bizony vannak, akik többet, zsírosabbat, finomabb ételt ehetnek, míg mások úgymond csak kívánkoznak erre, mások számára ez csak egy vágy, ez egy elérhetetlen cél, ezekben az esetekben is oda kell figyelni, hogy nehogy megbotránkozás szülessen, és ha valaki ezek alapján külső személy belép a gyülekezetbe, és nem látja az egymásra való figyelést, akkor így olvashatjuk, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál üsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst, ami azt jelenti lefordítva a mi szintünkre, a mi életkörülményeinkre, hogyha te, mint Krisztusban szabaddá lett ember, szabadon kezeled a te életedben felmerülő dolgokat, és valóban Krisztus szerint jársz el, mert már elég erős vagy arra, hogy megtedd, amit Krisztus kér tőled, és úgymond nem jelentenek kívánságokat azok a dolgok, amik talán gyengébb állapotban még jelentettek, akkor ne tedd ezt nyilvánosan, mert a hitben gyengébbek még elbukhatnak, pont a te magatartásod által. Nagyon kényes kérdések ezek, és ezután a 9. fejezetben is itt tartunk most. Oda ér el az apostol, hogy bizony beszél arról, amit önmaga is átél. Az a nagy kérdése, hogy ti, akik ott vagytok Korintusban, és megengedhetitek magatoknak, hogy viszonylag stabilan, viszonylag tehetősen éljetek, akkor vajon odafigyeltek-e, hogy az én apostolságom, mondja az apostol, nincs-e veszélyben, vagy hogy fogalmazzak ilyen egyszerűen, eszetekbe jut-e, hogy néha nekem is kellene ennem, és az én létem, az én pénzügyi vagy egzisztenciális létem megoldott-e? És nagyon komolyan példákat hoz fel. Röviden erről szól a 9. fejezet, azonban szeretném egy kicsit részletesebben is magyarázni, és kérdéseket tenni föl, hogy próbáljunk együtt gondolkodni. Pál onnan indul el, hogy hiszem azt, hogy apostol vagyok. Bár a 12 apostol közé nem tartozom, mert a 12. ugye Júdás helyébe választják majd Mátyást. Nem számítja magát a 12 apostol közé, de fontosnak tartja, hogy a 13. apostolként megemlítessék. Mi az apostolságnak az ismérve? Azt mondja Pál, látásom szerint az mondhatja magát elhívott, Isten által kiküldött követőnek, polgárnak, tanítványnak, aki találkozott életében a megváltó Jézus Krisztussal, és nem csak találkozott, hanem előtte megbánta a bűneit, és új életet nyert benne. Pál apostol személyesen találkozott a damaszkuszi úton, ami nem csak az oda rogyása volt a Krisztus elé, hanem az elküldése is volt, és vette a nagy szolgálati lehetőséget. Itt vagyok, engem küldj el. És ezáltal mondja biztonsággal, hogy bizony az apostolságom pecsétje nyilvánvaló, mert én is az ő szolgája vagyok. Találkoztam vele, és a küldetésem tőle van. Amikor itt vagyok közöttetek, akkor ti nem ismeritek el a Krisztustól rendelt apostolságomat, de nem feneklik meg ennél a témánál, hanem tovább megy, és azt mondja, ha pedig apostol vagyok, ha pedig a Krisztus ügyében járok, akkor miért kérdés nektek, hogy engem is eltartsatok? Mert én jó magam is próbálok sátorkészítéssel szétszedni, de nem hallottátok-e azokat a törvényeket, amelyet az Isten nem véletlenül adott számunkra, hogy ne eltöröljük, hanem beteljesítsük a rendelkezéseket. És ez szerint mondom azt nektek, hogy szabadságom van arra, hogy egyek igyak, azaz, hogy eltartassak a gyülekezet által. Mindezt nem úgy mondja, hogy megsértődne, hanem úgy mondja, mint kényes téma valamennyi számára. Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanazt mondja a törvény is, mert Mózes írta meg a törvényben Isten ihletésére, a nyomtató ökörszáját pedig ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt. Bizony értünk irattatott meg, aki szánt reménységgel kell szántania, és aki csépel, az arra reménységgel csépelje, hogy részesedik a termésről. Ez azért nehéz kérdés, mert különösen a mostani időben az ember önmaga is nehezen él meg. Jól tudjuk mindannyian, különösen megnehezültek a terheink. A csekk befizetése mellett a különféle költségek, rezsiköltségek mellett az embernek ruházkodnia is kell, a gyermekét is tisztességgel kell járatnia, és bizony ennie is kell, hiszen anélkül nem létezhetünk, és nyilván egészséges táplálkozáshoz kell manapság igen anyagi, komoly anyagi háttér. A rendszeres táplálkozáshoz nyilván nem várhatjuk el azt, hogy az iskolában majd, vagy az óvodában táplálkozik a gyermek, otthon is kell valamit az ő számára nyújtani, azaz elé tenni eledelül. De a nagy kérdés az, hogy amikor az embernek, a családnak elég terhe van, akkor hogy várná el még ez a pap is, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek adakozzon az ember. Én gyermekkoromban egyfelől úgy nőttem föl, mint aki ismertem az egyház fenntartói járulék lehetőségét, másrészt hallottam az adakozás lehetőségéről, de bizony nem kellett nagyon messze mennem, csak a rokonságomig elutazni, ahol sok prezbiter volt, az én nagyapám is az volt, mind a két oldalról, és bizony lehetett hallani felháborodásokat is, amikor elmondták, hogy a pap hány kukát tesz ki, kettőt is, aztán nem ilyen 120 literesek, hanem szó szerint konténert tesz már ki. Aztán, ha ennyi kukára való van neki, akkor mennyi lehetnek ezek? Három gyerekkel együtt. Mert más nem vállalja be a hármat, de a papék azért bevállalják. És sokfajta megjegyzés volt ebből, És az emberek szó szerint nézték azt, hogy 2 kiló kenyeret vagy 1 kiló kenyeret vesz a boltba, vesz-e édességet vagy nem, és a cukorból is hány kilót vesz. A legrosszabb volt, hogy a boltos tartotta számon, aztán utána tovább mondta. Nagyon nehéz dolgok ezek, és én akkor nagyon megszomorodtam, bár pici gyerekként hallottam ezeket. És közben pedig, mikor tapasztaltam azt, hogy a szemébe meg másképpen beszélnek, akkor meg úgy elgondolkodtam, hogy akkor ilyenkor mi van. És bizony, nagyon-nagyon nehéz. Még nem is a faluról beszéltem, erről a faluról, de biztos itt is megvannak a vélemény megoszlások, de próbáljuk az igéről beszélni. Pál apostol nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, hogy Isten törvényéből induljon ki, a maga látását mondja el, és ezzel legyen teljessé a másiknak ismerete, hogy nem a légből kapta mindezt, hanem nagyon komolyan próbáljanak együtt gondolkodni, és még a pénzügyi, még az anyagi kérdések is komolyan az Isten dicsőségére váljanak. Nagyon nagy fejszébe, vagy nagyon nagy fába vágja a fejszéjét Pál, de próbáljunk mi is együtt vele gondolkodni. Onnan indul ki, hogy bizony van olyan ember az életbe, aki azért ültet szőlőt vagy gyümölcsfát, hogy majd más szüreteljen le, pont az ősszel tapasztaltam ezt a nagy lehetőséget. A szép szőlőimből egy szemet nem ettem, mert tettek róla mások, másoknak is biztos íz lett, én nem tudtam megkóstolni, de nem erre gondol itt konkrétan Pál, hanem arra, hogy bizony azért ültetünk szőlőt, hogy együnk a terméséből, vagy azért legeltetünk nyájat, hogy ígyunk a nyáj tejéből, és lehetne folytatni. A kérdés az, hogy mi az Isten szerinti gondoskodás. Azt mondja Pál, nem csak ezen a helyen, hanem más helyen is, hogy bizony akkor, amikor egy közösség létrejön, és ez a közösség az Istennel együtt éli az életét, akkor nagyon komolyan látnunk kell, hogy bizony a közösség felelőssége az, hogy eltartsa azt, aki szolgál, aki az Isten dolgait szólja, úgy, hogy valósággal termés, azaz lelki gyümölcs származék a gyülekezet számára. Magyarán, Pál apostol szó szerint a közösséget szólítja meg, és a közösséget teszi felelőssé, hogy gondot viseljenek egymásról, gondot viseljenek a pásztorról, gondot viseljenek a szegényekről, hiszen egymás felé felelősséggel tartozunk. Igen, ez már az érettségnek a kérdése, amikor látnunk kell, hogy nem lehet másképpen. Sokfajta más megoldás is történt. Én arról a vidékről, ahonnan jövök, sokszor másképpen gondolkodnak a lelkészek. Sok megyfa, sok almafa, sok uborka és burgonya van a nem tudom hány hektáros papi földeken. A papi udvarban ott áll 2-3 traktor, művelik a földet, ez így van. Én is ilyen helyen nőttem föl, nem a városról beszélek, hanem inkább a vidéki lelkészekről. De sajnos tudom, hogy ennek negatív hozadéka is van. Mert amíg a földet szántja, amíg metszés termetez, amíg reggeltől estig műveli a földet, hogy az valóban sokszoros termést hozzon, amikor a gyümölcszedés ideje van, és lehetne sorolni a különböző műveleteket, addig megállt az élet. Addig ahhoz kell rakni a temetéseket, a keresztelőket, én ilyen vidékről származom, és az én anyám szülőföldjén is ez a jellemző. Elmegy az ember a parókia udvarán, 3 traktort lát, meg nem tudom milyen talajművelő eszközöket, meg termesztető tartályt, már hogy motorosat, traktorra szerelhetünk, mert ebből élnek. És amíg ezt teszi valaki, sajnos ezt el kell mondani, addig gyakorlatilag marad a lelki munka, mert ha az ember valósága több gyereket nevelni akar, akkor bizony azoknak elő kell teremteni a falatokat, elő kell teremteni a táplálékot. A kérdés az, hogy a felelősségünk meddig terjed. Meddig lehet azt mondani, hogy kérem szépen, nekünk annyira fontos az Isten igényének jelenléte, annyira fontosak az alkalmak, annyira fontos, hogy itt legyen az Isten közöttünk lelke által, hogy mi ezért kész vagyunk áldozatokat hozni. Ez egy nagyon komoly döntésnek a kérdése. És nem lehet azt mondani, hogy majd eltartja az állam. Az állam egy forintot nem ad hozzá a lelki fizetésével. A nagy valódi igazság az az, hogy a gyülekezetnek kell kitermelni. Nincs más választási lehetőségünk. Egyszerűen ezt nekünk kell megtenni. De ez csak egy kicsi része a kiadásaink. A másik nagy kérdés, és ez megint anyagi dolog, a másik nagy kérdés az az, hogy hogyan lehetséges az, hogy ne csak a papot tudjuk eltartani, hanem úgymond fejlődjünk. Parókiát újítsunk, gyülekezeti házat építsünk, missziós napokat szervezzünk, és különböző missziót folytassunk, gondoskodjunk a másikról, ne nézzük el hiába, hogy a másik szükséget szenved, ez megint a közösségnek a felelőssége. És azt mondja Pál, hogy bizony, akik az evangéliumot hirdetik, és akik az evangéliumot hallják, akik ott vannak az Isten látó és ható körében, azok gondoskodjanak mindenről, mert más nem fog gondoskodni. És ez így van. Kényes téma ez, mert ez az, amivel leginkább sérteni és bántani lehet a papot, és nem egy esetben a gyülekezet elküldte, mert nem volt egyetértés, mert valaki kapott, valaki meg nem akart adni, és a kettő között, a gyülekezet és a lelkész között akkora lett a feszültség, hogy nem lehetett másképpen megoldani, meg kellett válni egymástól. Azt mondja Pál, hogy idáig ne jussatok el, hanem bölcsen gondoljátok át azt a tanítást, amit Krisztus is valóban kért tőletek, és visszamegy egészen addig, hogy emlékeztek el. Hogyan rendelkezik a Mózes törvénye? Hogyha áldozatodat viszed, négyféle vagy ötféle áldozat volt, és az egyik-másik áldozatból több jutott, a harmadikból kevesebbet rendelt a mózesi törvény, valamiből gyakorlatilag csak a bőrt kellett megégetni, és a hús megmaradt a papnak. Valamiből az egész áldozati állatot el kellett égetni, valamelyiknél pedig a hátjától kellett megtisztítani, és a többi maradt az oltár körül szolgálónak. Ez is mindaz a rendelkezés azért adatott és azért iratott meg, hogy aki a templomi szolgálatot végzi, azok a szent helyből származó eledellel éljenek, akik az oltár körül forgolódnak, az oltár, amit adományokból részesítenek. Bármennyire kellemetlen a kérdés, mégis látnunk kell, hogy ez a mi felelősségünk. Az a mi felelősségünk, hogy ne csak a papot tudjuk ellátni, nem azt mondom, hogy bőven, de a magunk tisztessége alapján, és ehhez képest pedig tudjunk növekedni, tudjunk jó beosztással élni, pénzoltással élni, és gyarapodni, hiszen tudjuk azt is, hogy az Isten az vissza ránk, hogy többeket hívogassunk, többeket szólítsunk meg, és szó szerint tudjuk hová hívogatni, tudjunk programot ajánlani a Krisztus követés lehetőségét az ő számukra. Éppen ezért, amikor beszél az apostol erről, akkor nekünk is el kell gondolkodni. Hogy állunk ezzel a kérdéssel, mi az, amit mi gondolunk róla, és őszinte szívünkből mi az, amit megteszünk érte. Nem is beszél arról, amit szintén elmond a mózesi törvény, hogy amikor te learatod a magad termését, a magad gyümölcsét, akkor az első tizedet vidd be az úrházába, szenteld oda az Istennek, és adj érte hálát, hogy megengedte, hogy learathasd egészségben, időjárásban, minden kedvező körülményt megadott neked, ezért hát köszönd meg, adj hálát az Istennek érte. Igen ám, ez mind igei tanítás, de ott van az emberi rész. És ez a nehéz. Mert mondhatja az ember, és teljesen őszintén, szíve szerint, hogy bizony nekem sincs. Ha annyim lenne, mint annak a másiknak, mondta a múltkor az egyik presbiterünk, tiszteltes, hogy higgyel, én odaadnám. Sokkal többet. Ha én a nyelnék a lottón, akkor biztos vagyok benne, hogy a nagy része az egyház. És én tényleg nem mosolyogtam, ezen teljesen őszintén mondtam. De hát tudja tiszteltes azt, hogy még ebből se tudunk ám megélni. Mert hát tudja, nem csak én, hanem a másik is. Mikor kimegyek egyházadót szedni, és amikor nem engednek be, na akkor elmegy az élettől is a kezem. És ez így van. Ez egy őszinte kijelentés volt, és valósággal csak egy a kérdés. Komolyan merem-e venni az én hitemnek az alapját, hogy Krisztus valósággal ismeri az én életemet, tudja az én szükségleteimet, és hogyha merem ő rábízni, ő valósággal kiparancsolja mindazt, amire nekem szükségem van. Vagy ahogy a Máté evangéliuma megfogalmazza, keresétek először Istennek országát, ugye előtt ott van a sok kérdés, hogy mivel öltözködjek, mit egyek, miben ruházkodjak. És azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy ha az először az Isten országát keresitek, ráadásul mindent megadatik. Ha az első számú szempont a Krisztust követem, és ő neki megfelelően élem az életemet, onnantól kezdve az Isten gondot visel rólam. Csak ezt nagyon nehéz elhinni. Ezt nehéz elhinni, és nehéz továbbadni. És tegnap, mikor beszéltem valakivel, konkrétan buzgó gyülekezeti tag, és valakiről beszélgettünk, akinek éppen a temetésén voltunk, akkor elmondta ez, akit temettünk arról az emberről, hogy bizony mindig azt mondta, hogy az Úr Jézus engem megsegít. Az Úr Jézus aki az én családomról gondot visel, és akkor hozzátesz ez a valaki, hogy na, ez most a nagy kérdés, az Úr Jézus hogyan fogja a családot anyanélkül tovább vezetni a fiúkat és a férjet. És ugye elgondolkodtam, hogy igen, ez a mi hitünknek a megpróbáltatása. Mennyire bízok én az Úrban, a feltámadottban, a megváltóban, aki számomra a legjobbat akarja, és számomra az élet vizét akarja nyújtani felém. Konkrétizálva, és itt szeretném befejezni a bizonyságtételemet, konkrétizálva, ami helyzetünkre nézve, hogyan állunk a gyülekezet anyagi dolgaihoz, hogyan viseljük, hogyan hordjuk a terhet, és a sápását szerint hogyan sokszorozzuk meg azt, amit az Isten azért tett a pénztárcánkba, hogy bölcsen élhessünk vele. Igen, mint mondottam, vannak nehéz kérdések, és mondhatnánk azt, hogy hát nekem sincs, a nincsből nincs mit adni. Ez egy szubjektív kiindulási pont. Az élő Isten azt gondolom, hogy ennél sokkal több gyümölcsöt adott a mi életünkre nézve, sokkal több gyümölcsöt annál, hogy mi visszaéljünk, és a magunk hedonista élet szemléletére akarjuk tölteni. Mi az, amit mi tehetünk? Én azt értettem meg az igéből, hogy nagyon komolyan látnunk kell, hogy az a közösség, akit létrejött, akik ragaszkodunk a Krisztushoz, és mint egymásnak tagjai ragaszkodunk egymáshoz, nem tehetjük meg azt, hogy konkrétan ebben a mi élethelyzetünkben, gyülekezeti szituációban ne akarnánk tovább lépni. És ha ez felelősség, ha ez valóban teherhordozás, akkor ezt tennünk kell. Nem lehet azt mondani, hogy majd a másik, mert nem biztos, hogy lesz másik. Nekünk kell odaállni és viselni a terheket. Azt is el szoktam mondani, hogy egyház látogatóként szinte már végig jártam a mezőföldi református gyülekezeteket, belenéztem a könyvelésbe, és láttam a gazdasági ügyeket. Tudom, és ez mindannyiunk bátorítására szolgál, hogy nem mindenhol így gondolkoznak, hanem van, ahol jobban telik, valahol az utolsó szelet kenyérért és a szeretett vendégségre oda berakják a számlát, vettünk 1 kg kenyeret, és azt is bevezetjük a pénzügyi naplóba. Így is lehet. Valahol ott van az utolsó számlát is odarakják, elmentek valahová konferenciára, itt van a benzin, ennyit tankoltak, az is betettük. Mi nem így gondolkodunk, ezt mindannyian jól tudjuk. De ha így gondolkodnánk, van-e értelme a missziónak? Van-e értelme annak, hogy közben elmegyünk, aztán akkorákat hallunk, meg akkora hitről tesznek bizonyságot, hogy majd meg felfúvódunk, mint az ökör, aki állandóan eszi a szüvetet, egyszer csak felfúvódik. Aztán közben pedig a pénztárcánk nem nyílik meg, hanem egyre inkább szűkül, és közben önigazolt emberként járunk törzs alá, mintha mi se történt volna, pedig nem is misén voltunk, hanem mondjuk egy valamiféle konferencián. Az Isten sokkal inkább azt akarja számunkra mondani, hogy te, aki felelősek, az én hívásomat meghallottad, és itt vagy, és valóban az Istennek köszönheted az egész életedet, az egészségedet, a családodat, mindent neki köszönhet, és az ő uralma és kormányzása alatt él. És ha te elviszed, hogy a gyerekeidet is, elviszed, hogy a munkádat, elviszed, hogy minden tehetségedet, talentumodat az élő Istentől kaptad, akkor köszönj meg. Nem kell égő áldozatot gyújtani, nem kell úrszövetségi szinten oltárt építeni és odavinni áldozatainkat, gellét vagy ökröt vagy vitát, hanem mi az, amit Krisztus kért tőlünk. Szánjátok oda magatokat Istennek, szent és élő áldozatul. És amit mond, azt tegyétek meg. Én azt gondolom, hogy nem kell nekünk lefixálni, neked ennyi, neked annyi, harmadiknak annyi adom, amit felejött, aki. Azt gondolom, hogy aki Istennel éli a mindennapjait, és akinek az Isten ráterheli a szívére a dolgokat, tegye meg gondolkodás miatt. Valaki ennyit, valaki annyit, nem fogjuk kürtölni, nem fogjuk szám szerint elmondani, mert akkor egyfajta versengés lenne, és kibeszélés, nem ez a célunk. Sokkal inkább az, amit az Isten meglátott szerint, azt tegyük oda, mert csak így tudunk tovább jutni. És még egy gondolat, akkor, amikor szeretnénk adományokat gyűjteni az épülő gyülekezeti ház számára, csak azért tesszük, mert szeretnénk a gyerekeket és a fiatalokat valahová hívogatni. Ennyi létet, mi nem teszi lehet. Ő ezt mindannyian jól tudjuk. Nem teszi lehetővé azt, hogy szombat este alkalmakat szervezünk, másnap vasárnap meg hirtelen átalakítsuk meg, vissza tegyük a székeket, stb. Muszáj különböző generációk jövőt mutatni, muszáj tovább menni, mert ha nem megyünk tovább, innentől kezdve nem adja az Isten áldását a mi életünkbe. És ahogy sokszor el szoktam mondani, nekünk nem a pályázatra kell, nem a támogatásra kell gyűrnünk, vagy edzenünk. Az Isten megadhatja, ráadásul. De legelőször, mi akik keresünk az Isten országát, legelőször nekünk lehet oda tenni életünket, pénztárcánkat, jövőnket az Isten kezébe, és az Isten meg tudja gazdagítani, meg tudja növelni a mi buzgóságunkat. Biztos vagyok benne, hogy egyhamar nem fogok a pénzügyi dolgainkról beszélni, de ezt most el kellett mondanom, ha mai napra ez az ige szakasz rendeltetett. És azt szeretném mondani, hogy senkit nem fogunk számon kérni, senkinek nem kell magyarázkodni, adott vagy nem adott. Se presbiternek, se nem presbiternek. Az Isten tudja azt, hogy mi van a szívünkben, az Isten tudja azt, hogy mit akar adni, és mit akar az oltáron megsokszorosítani, de azt a mi áldozatunkként kell, azt a mi odaszánt életünkért kell megtenni. Tehát akkor, aki úgy gondolja, még egyszer jól figyeljen az igére, így rendelte az Úr is, aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésről, most nem csak a konkrét termést értve ez a, hanem bízom benne, ez arra is vonatkozik, hogyha mi merünk tervezni, merünk építkezni, és az építkezés a gyerekek és a fiatalok jövőjét Krisztushoz találását szolgálják, akkor hiszem azt, hogy ebből a sok áldásból mi is részesedünk, mert lehet, hogy a mi gyerekeink találnak oda, lehet, hogy a családunkba a Krisztus fénye jobban beömlik ezáltal, gyerekeink, unokáink által, és így már az áldás megsokszorozódik. Hiszem, hogy az Isten mindezt megteheti. Az első lépés a sajnos rajtunk múlik. Akarom-e? Ezt kérdezem az Istentől. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy bármiről is beszélni sokkal könnyebb lenne, mint a pénzügyi kérdéseinkről, így a gazdasági válság idején. És tulajdonképpen beszélhetünk is, amíg vannak támogatóink, amíg vannak pályázatok, amíg kívülről dől a lé. De Urunk, meg kell látnunk azt, hogy mindez nem szívünk szerint való lenne, amikor mi másoktól kérnénk, és mi magunk pedig csücsülnénk, hát ha nem vesz észre bennünket senki sem. Arra kérünk, Urunk, hogy amint arról tanítasz bennünket, hogy valósággal keresünk téged, és szálljuk oda magunkat, neked, mint élő, szent áldozatokat, amelyek kedvesek te előtted, akkor, Urunk, engedd meg, hogy hagy tudjunk úgy megállni előtted, mint akik kérik azt, hogy te legyél, aki megsokszorozod a mi odaszállásunkat, aki megadod a lehetőséget, aki közösségben gondolkod, és kinek-kinek a szívében elkészítetted, hogyan adjon, mert tudjuk azt, hogy te szereted azokat, akik téged követnek, nem csak a kisebb, de a nagyobb dolgokban is, és akinek te a szívébe kiformálod azt, hogy valósággal úgy adjon, ahogyan te eldöntötted, akkor engedd, hogy megtehesse. Szabadíts ki a kezünket a bölcsösségből, és engedd, hogy tudjunk adni mert tudjuk azt, hogy aki neked ad, megsokszorozza, és mindez hála áldozatként tehetjük a te kezedben. Urunk, azt is tudjuk, hogy ránk bíztad a misszió lehetőségét, ránk bíztad azt, hogy növekedjen ez a gyülekezet a lelkészsel, növekedjen a gyülekezet a hozzád térőkkel, növekedjen ez a gyülekezet munkatársi csapatban, de ez csak úgy lehetséges, Urunk, nem csak mástól várjuk, hanem mi magunk és boldogok és hűszek vagyunk neked adni, mert azt tudod meg sokszor. Urunk Isten, úgy állunk előtted, mint akiknek csak néhány hal és kenyér van a kezünkben. És azt mondjuk, hogy Urunk, csak ennyink van. De tudjuk, hogy te a csodát innen kezded el megcselekedni. Kérünk, Urunk, ahogyan hatalmasan 5000 embert megvendégezted, úgy vendégelj meg bennünket is. Ó, egeknek királya, kérünk, Urunk, láttasd velünk a te valóságos jelenlétedet, és kérünk és könyörgünk, Urunk, hadd mehessünk tovább, hadd lehessen valósággal, ami örömünk teljessé te benned. És te mutasd meg azt a csodát, ahogyan tudunk épülni, ahogyan tudunk előbbre jutni. És ha te előtted is, kedves Urunk, engedd, hogy hadd lehessen mindannyiunk csodálkozására, tető alatt még ebben az épület, ha te előtted kedves, és hadd mondjuk el őszinte csodálkozással, csodálatos ez a dolog, tőled lett ez, ami szemeink előtt, mert bizony ámulásunkra van minden. Kérünk, Urunk, te áld meg gyülekezetünket, te vigyél tovább bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, neheztessék a szemben, jöjjön el te országod, legyen meg a talpadatod, amint a mennyekben, mint a tudatod is, minden napig jelenünk, és bocsássuk meg a bűneinket, miként mi is megbocsátunk az elmúlt bűneinket, és ne érjünk minket